És mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán tegnap aláírta a háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot? Ön szerint hogyan érinti ez az európai és a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Donald Trump, amerikai elnök tegnap Franciaországban váratlanul aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a háború lezárásáról. Az eredeti tervek szerint hivatalosan pénteken ünnepélyes keretek között született volna meg az egyesség Svájcban. A 14 pontból álló dokumentumot nyilvánosságra is hozták, melynek értelmében a felek azonnal beszüntetik a katonai műveleteket, beleértve Libanont is. Mindkét ország kölcsönös tiszteletben tartja egymás szuverenitását és területi integritását, és tartózkodik a másik belügyeibe való beavatkozástól. Az amerikai elnök már hétfőn bejelentette, hogy az aláírás után azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Hadáramoljon a kőolaj, tette hozzá. A Hormuzi szoros újranyitásán és az amerikai blokkád megszüntetésén túl a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Félreértés ne essék, ez még nem a béke, csupán a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakának a kezdete. De mit gondolnak önök, mennyire látják stabilnak, vagy éppen törékenynek az előttünk álló időszakot? Véget ér-e ezzel az energiaválság? Hívjanak bennünket, előbb azonban hallgassunk meg egy részletet a Nap kérdése című műsorból, ahol Horváth József biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy minden egyes érintett fél most győzelmet hirdetett. Győzelmet hirdetett az Amerikai Egyesült Államok, Irán, Izrael, és még ha megnézzük, akkor a Hamas, és mellette a Hezbollah is azt mondta, hogy ők is győztek. Tehát mondhatnánk, hogy akkor mindenki jól járt, egy ilyen win-win helyzet alakult ki, pedig nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy olyan fajta kompromisszumok sorozatát kötötte mind a két fél, hogyha most leegyszerűsítjük az Egyesült Államokra és Iránra, amelynek a részleteit azon túl, hogy nem ismerjük. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően ezekben a részletekben bújnak meg azok a bizonyos kis ördögök, hiszen ha emlékszünk a Zelenszky nyilatkozatára is, amikor Trump elnökkel tárgyalt, akkor azt mondta, hogy 95%-ában megvan a megállapodás, csak hát pont az 5% mindig a legkényesebb, és itt is az lesz a legfontosabb, hogy a legérzékenyebb kérdésekben a két valóban érintett fél az milyen formában tudott megállapodni.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
Itt a stúdióban Sebesen Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét köszöntöm. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát hallottuk Horváth Józseftől, hogy mindenki örül, mert mindenki úgy érzi, hogy ő győzött, és ez egyébként ebből a szempontból nagyon is jó. Kérdés persze, hogy mennyire törékeny ez a béke szándék, amit most itt ez a 14 pont felfest. Nem, miután a háború azért eléggé távol áll tőlünk, nyilván a gazdasági hatásai azok, amelyek elsősorban számunkra nagyon fontosak. Ugye az tény, hogy az olaj ára pillanatok alatt elindult lefelé, de a kérdés az, ha a nagy összképet nézzük, hogy ezáltal most akkor megoldódott-e minden, vége az energiaváltás válságnak, jön majd az olaj, jön a műtrágya, minden, amit a Hormuzi szoroson keresztül szoktak szállítani, szóval eljött a Dolce Vita, így van?
Úgy tűnik, vagy úgy tűnhet, hogyha nem gondolunk ennek mélyebben utána. Ugye nyilván az eddigi feszültségek, amik az energetikai piacon voltak, szerencsére mi magyarok ebből keveset érzékeltünk, hiszen részben a rezsicsökkentés védett minket az energiapiaci áremelkedésnek az érzékelésétől, részben pedig a védett árak rendszere a benzinkutakon, de azért Európa és a nagyvilág is megérezte azt, hogy itt komoly turbulenciák voltak az energia árak tekintetében, és ugye mivel ezt nyilván részben a közel-keleti válság okozta, ezért sokak azt gondolják, hogy most, hogy vége van, vagy hát úgy tűnik, hogy vége lesz ennek a válságnak, így ez az energiapiaci feszültség is egyik pillanatra a másikra meg fog szűnni. Sajnos az igazság az az, hogy azért ez hosszú időn keresztül épült fel ez a feszültség, ez egyik pillanatra a másikra jelentett problémát. Ugye voltak mindenhol komoly szénhidrogén készletek, és ezt elkezdték, a legtöbb ország elkezdte felélni, elhasználni a készleteit. Tehát amint a helyzet megoldódna, és újra ezek a készletek ezek fel lennek töltve arra a szintre, ahol voltak a háború előtt, akkor mondhatnánk azt, hogy a helyzet az rendeződött. Tehát nyilvánvaló az, hogy ez nem most azonnal fog megvalósulni, ennek rengeteg oka van, de...
De mikor fog megvalósulni? Szóval mennyi időt kell arra várni, hogy visszaálljanak a dolgok a régi kerékvágásba, és egyáltalán visszaállnak-e még valaha is a régi kerékvágásba?
Nagyon nehéz kérdéseket vett föl szerkesztő asszony. Ha megnézzük, hogy csak Irán és Amerika között mennyi tárgyalás volt az elmúlt 10 évben, vagy akár csak nézzük 5 évet, mert az rövidebb időszak, 10 olyan tárgyalás volt, ahol bejelentették, hogy már nagyon közel vannak egy a vélemények, aztán mindig történt valami. Egyébként nagyon sokan próbálták ezt a megállapodást elősegíteni, az Európai Unió, Omán, Katar például, de mindig történt valami, ami miatt ez a pozitív folyamat ez végül megfenek lett, és visszatértünk oda, ami gyakorlatilag olyan folyamatos eszkaláció volt, és aminek a csúcspontja az elmúlt fél évben történt. Tehát én nem zárhatom azt se ki sajnos, hogy ebben a 60 napban mégsem tudnak megállapodni a felek, sőt, akár olyan események történnek mondjuk még akár pár napon belül is, amik újabb eszkalációt jelentenek, és akkor azok a pozitív várakozások, amik most bennünk vannak, azok már rögtön kevésbé lesznek pozitívak. De induljunk el legjobb forgatókönyvből. Tegyük fel azt, hogy ténylegesen itt mind a két fél be akarja tartani a megállapodást, azért tegyük hozzá, hogy könnyű egy ilyen általános papírt aláírni. Az ördög, ahogy ezt ugye Horváth úr is elmondta, a részletekben rejlik. Azért van itt egy-két olyan pont, amiből nem akar szerintem engedni sem Irán, sem USA. Tehát nehéz lesz majd azért ezt 60 napon belül ezt a megállapodást véglegesíteni. De tegyük fel, hogy ez megtörténik. Akkor is az fog történni, hogy azok a hajók, amik azok a tankerhajók, hogyha mondjuk olajról beszélünk, vagy akár LNG gázról beszélünk, amik majd a gáz szállítanák azokra a helyekre, ahol szükség van erre, azok majd elindulnak Ázsiából, Európából, vagy akár Ausztráliából. Ez több hét még odaérnek egyébként a szuezi csatornához. Hiába mondja azt Irán, hogy ő mindenkit átenged, ott hajóroncsok vannak, ott egyébként aknák is vannak, pontosan. Tehát ennek következtében azért nem könnyű ott lavírozni. A biztosítási díjak is ennek megfelelően nem alacsonyak, tehát egy drága vállalkozás oda menni tankerhajókkal. Ugye tudjuk azt is, hogy meg is sérültek például a katari LNG terminálok, tehát azért a feltöltés ezeknek a tankerhajóknak sem tud majd olyan gyorsan menni, mint ahogy ezt a háború előtt történt, és aztán még megint pár hét még visszaérnek oda, honnan indultak. Tehát több hétről beszélünk, akár hónapokról beszélünk, még megérkeznek majd ezek a hajók a rendeltetési helyükre, elkezdik feltölteni a tározókat, és hát ugye brutális költséggel fog ez történni, hiszen most a biztosítási díj, ugye a hajóknak a költsége minden sokkal drágább lett.
Itt van közben már az első telefonálónk a vonalban, de előtte még egy nagyon rövid kérdés, ugye, tehát, hogy mert az ön kollégái között sokan vannak, akik azt mondják, hogy még akkor is egyébként, hogyha itt minden tökéletes lesz, és mindenki mindent betart, és úgy fog történni, ahogy ez a 14 pont előre meghatározza, akkor sem fognak az árak még egyszer ugyanoda visszamenni, mint a háború előtt. Ennek az ön által felvázolt geopolitikai helyzetnek köszönhető, vagy pedig a háború önmagában is alkalmas arra, hogy ne térjünk vissza oda, és itt most árakról van szó, ahonnan elindultunk, mert akkor többet lehet keresni.
Nyilván a profit szempont is benne van ebben a játékban, de ami ennél is erősebb talán az az, hogy a pénzügyi piacok alapvetően olyan szereplőkből állnak, akik néha nagyon bizakodnak, tehát néha nagyon optimisták, néha még nagyon félnek, nagyon paráznak a dolgoktól, és ugye mitől szoktunk félni, amit megtapasztaltunk. Tehát ha valaki mondjuk, mit tudom én, elesett a biciklivel, az biztos, hogy a következő pár alkalommal attól fog félni, hogy megint el fog esni. Nem több az esélye annak, hogy most el fog esni, mint korábban volt, de mégis jobban fog félni.
Több az esélye, mert a félelem
azon keresztül ráadásul még több is, de mondjuk, hogyha konkrét példáról beszélünk, nyilván ugye most nem több az esélye annak, hogy eszkalálódik a helyzet, mint korábban volt, viszont a biztosítók ezt be fogják árazni, hiszen látták, hogy milyen, amikor egy eszkaláció történik, tehát drágább lesz a biztosítás, többet fognak kérni majd a hajózási társaságok, és emiatt drágábban fogják, magasabb áron fogják árazni ezeket a termékeket a piacok is.
Miklós van velünk a vonalban, jó napot kívánok!
Kész csokom, Zsuzsa, és üdvözlöm Sebestyén urat is. Hát először is azt hiszem, hogy minden békére irányuló megegyezésnek vagy szándéknak örülnünk kell a mai világban, így vagyok én ezzel a háborúval is. És nem is tudom, ami kimaradt eddig a szempontok közül, az szerintem Izrael szerepe. Ugyanis ezt a háborút az Egyesült Államok és Izrael indította Irán ellen. Most azt ugye van egy ilyen ok vagy ürügy, mindig van egy kázus belli, hogy Irán az atom fegyvereket akart előállítani, és így tovább, vagy igaz, vagy nem, ettől most tekintsünk el. De a lényeg szerintem az, hogy egyrészt végre egy normalizálási folyamat elindult, viszont, ahogy én látom, minthogyha Irán az megnyerné ezt a háborút. Ugyanis ennek a 14 pontnak a negyedik pontja az, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalása, hogy kivonja erőit Irán környékéről. Na most mi az, hogy Irán környékéről? Ez egy hány száz kilométeres körzet lehet? Ez az egyik. A másik, és ezt kérdezem is egyben Sebestyén úrtól, a másik az, hogy az Egyesült Államok és szövetségeseinek kötelezettségvállalása, hogy legalább 300 milliárd dollár értékű újjáépítési tervet nyújtanak Irán számára. Na most egy újjáépítési terv, hát ilyet Irán is tud csinálni. Ha nem tesznek mellé egy ugyanilyen értékű dollárköteget, akkor az így önmagában nem sokat ér. Tehát itt lényegében akkor az Egyesült Államok és szövetségesei azt vállalják, hogy amit leromboltak Iránban, azt újjáépítik. Na most ezért mondom én azt, hogy szerintem Irán itt fölénybe került ebben a háborúban. Egyébként nem először az USA-val szembe, volt itt már Afganisztánból való kitakarodás is, meg egyebek is. És visszatérnék arra, hogy mi lehet Izrael szerepe ebben az egész konfliktusban. Ugyanis én úgy látom a politikát figyelve, hogy Izraelnek a kihelyezett, hogy úgy mondjam, mandátuma, az nem más, mint az Egyesült Államok kormánya, ugyanis a háborúit Amerikával vívatja meg. Kérdezem, hogy Sebestyén úr ezt hogyan látja.
Köszönjük szépen a kérdését, Miklós, de azt azért vegyük figyelembe mindenképpen, hogy Sebestyén Géza nem politikus, vagy nem politikai elemző, hanem közgazdász elsősorban, de hát nem tudom, hogy van-e hozzáfűzni valója. Nyilván van ennek persze gazdasági része is, ugye itt az újjáépítéssel kapcsolatban, meg hogy ugye ki mit kap cserébe. Ezek azért mondjuk nyilván közgazdasági kérdések.
Igen, inkább ebben érzem magam én is megszólítva. Bár nyilván abban teljesen teljesen igaza van a betelefonálónak, hogy olyan szempontból, hogy mennyire várhatjuk azt, hogy itt ténylegesen megállapodás születik, tehát nem fog eszkalálódni a helyzet a következő 60 napban, vagy akár utána sem, ebből a szempontból Izrael szerepe az megkerülhetetlen, és nyilván akkor tud tartós lenni a béke, hogyha minden környező ország az úgy érzi, hogy számára ez a megállapodás ez megfelelő, és ebben nyilván benne van Izrael, ebben benne vannak az öbölben menti országok, nyilván elsősorban benne van persze Irán is. A másik szempontból valóban itt az újjáépítés az egy érdekes kérdés, azért, ahogy az amerikaiakat ismerjük, és nyilván megint itt is az ördög az majd a részletekben fog rejleni, de én arra számítok, hogy ez az újraépítési megállapodás ez inkább arról fog szólni, hogy olyan infrastruktúrákat fog kiépíteni majd esetleg egy-egy amerikai cég, vagy olyanokba fog beszállni, amiből neki későbbiekben bevétele lehet, tehát akár itt mondjuk az olaj-gázkitermeléssel kapcsolatos beruházásokra gondolok, az ehhez kapcsolódó logisztikai infrastruktúra, tehát utak, vasutak kiépítése, és a napnak a végén ez majd egy nyereséges projekt lesz a részvevő cégek számára. Én kisebb esélyt látom annak, hogy itt biankóra kapna Irán akár egy dollárt is, amit maga majd a saját céljaira költhet el, tehát a napnak a végén ez nem lesz egy, hogy mondjam, pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból rossz vállalkozás az USA-nak, vagy az USA-nak a vállalatai számára sem. Az más kérdés, hogy valóban ugye itt hát Irán komoly károkat szenvedett infrastruktúrában, és itt a helyreállításnak ténylegesen komoly költségei lesznek, amiből nyilván Irán is ki fogja venni a saját részét, tehát itt lesz egy komoly ráfordítás. És egyébként azt mindenképp hozzátenném, mert érdekes volt ez, amit megint csak a hozzászóló mondott, hogy ugye volt már hasonló eset, amikor egy sokkal gyengébb országgal szemben Amerika mondjuk azt, hogy alul maradt bizonyos szempontból. Itt azt fontos látni, hogy egy gazdag országnál, mint Amerika, ezek a politikai hatások, ezek sokkal nehezebben kivéthetők, mert egy icipicivel rosszabbul jönnek az amerikaiak. Nyilván az amerikaiak most egy rosszabbul, idézőjelben rosszabbul éltek, most is sokkal jobban éltek, mint az irániak bármikor, de ettől függetlenül az, hogy picivel többet kellett fizetni nekik a utakon, nyilván ennek egy komoly politikai ára volt, és ez az amerikai politikusokat, Trump elnök urat is a megegyezés felé motiválta. Még Irán, aki azért több háborút átélt már, és ugye eleve szegényebbek ott az emberek, ők könnyebben elviselik ezt a helyzetet, tehát náluk sokkal fontosabb az, hogy úgy érez, hogy a saját igazokért kiálltak, ezért nehezek ezek a háborúk, hogy ezért nehezen nyeri meg az ilyen típusú háborúkat egy gazdag demokrácia, és ezért még sokszor úgy, hogy valóban az az ország, aki papíron sokkal gyengébb, kisebb hadsereggel rendelkezik, kevesebb bombával, tankkal, hadihajóval bír, mégis a napnak a végén a megállapodásban úgy tűnik, hogy ezek az erőviszonyok, ezek kevésbé észlelhetőek.
Egyébként van még egy fél percünk a hírekig körülbelül. Milyen konkrét gazdasági hátrányokat kellett elviselnie mondjuk Amerikának ebben a háborúban?
A legfontosabb az nyilván az a drágább energiaköltség, illetve az emiatti inflációs nyomás, de azért tegyük hozzá, egy komoly előnye is volt, amit az átlag amerikai nem biztos, hogy látott, hiszen azért Amerika nagyon komoly energia exportőr. Tehát az, hogy az energiának az ára az magasabb volt, az Amerikát alapvetően segítette export oldalon, ráadásul a legfontosabb gazdasági versenytársuknak, Kínának nagyon sokat ártott, egyébként az Európai Uniónak is, de mi kevésbé vagyunk sajnos most már versenytársai az USA-nak, mint Kína, hiszen ugye mind Kína, mind az Európai Unió komoly energia importőr, tehát az a magas energiárak segítették az amerikai gazdaságot, és visszafogták az európait és a kínait.
De azért ennek hátrányai is voltak, ugye, hogy leürült voltak éppen ott a tartalék Amerikában. Erről is beszélünk majd a hírek után, de most 4:30 van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőköz kerültek, ezért áttekintik a koncessziók odaítélésének gyakorlatát. Hangsúlyozta, a cél a dohányzás visszaszorítása és a tisztességes működtetési jogok biztosítása. Felmentette Jenei Áron dandártábornokot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájának vezetőjét, Pósvai Gábor belügyminiszter. A hatóság új vezetője holnaptól Sön Péter Ernő ezredes lesz. A tárcavezető egyúttal visszavonta a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is. Tomin Szilvia vezérőrnagy helyét Rodler Norbert ezredes veszi át. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos Körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törkő pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel. Ezek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Ami az időjárást illeti, holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol záporzivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az Egyesült Államok és Irán tegnap aláírta a háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot? Ő szerint hogyan érinti ez az európai és a magyar gazdaságot? És ön szenvedett már viharkárt? Mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. Telefonszámunk 759-52-00, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, rövid szöveges üzenetet pedig a 39666-os SMS számra küldhetnek. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, de hogyha most megengedi, akkor egy hallgatóval kezdjük ezt a fél órát. Péter van a vonalban velünk, jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter, Sámmal építészmérnök vagyok. Én elsősorban Bernek Ágnes műegyetemi professzornak a elemzéseit szoktam hallgatni, és Robert C. Castells, aki elmondta, hogy ennek a háborúnak mindhárom stratégiai célját az Egyesült Államok elért, már is elérte. Ez az Islamabad egy 14 pont, ez csak a ráadás, amely 60 nap után lesz véglegesítve, de addig még nagyon sok minden történhet a Közel-Keleten. Ami Európát illeti, az nem számít. Tehát Európa gyakorlatilag ennek az egész háborúnak a vesztese. Eltűnt a katari gázmező lehetősége, mint beszerzési forrás, jó megemelkedett az olajár, tehát Európa tulajdonképpen gazdaságilag bukott ezen. Ami ezen belül Magyarországot illeti, nekünk feladataink lennének azon túl, hogy belső veszekedéssel vagyunk elfoglalva, elsősorban ki kéne termelni, le kéne menni 7000 méterre, technikailag nagyon nagy nehézségek árán Makón, mert ott kb. 40 évre elegendő, az egész régiónak elegendő gázmennyiség van. Meg kéne építeni Nistől lefelé, Burgasz felé a kőolaj vezetéket, mert Ukrajna továbbra is veszélyezteti Magyarország kőolaj ellátását. És a Fekete-tenger alatt egy második olajvezetéket kéne megépíteni egészen Novorosszijszkig, ahol többek között az amerikaiak is, meg az összes olajtermelő közép-ázsiai ország kikötője van, olajkikötője van. Egyszerűen függetlenedni kéne nekünk az egész kelet-európai, vagyis ukrajnai hadszintértől, ami még hosszú-hosszú ideig eltart a háborúja.
Köszönjük szépen, Péter, hogy felvázolta itt a magyarországi teendőket. Ugye ez a Makó egyébként már sokszor szóba jött, csak hát van itt egy kis probléma, én úgy tudom, legalábbis ennek a kitermelésével.
Van, de alapvetően nekem tetszett az, amiket Péter mondott, az mindenképp fontos, hogy függetlenedjünk. Tehát valóban az önellátás fontosságára most nem csak a közel-keleti konfliktus, hanem az orosz-ukrán háború is felhívta Magyarországnak és az egész ennek a figyelmét. Én is úgy tudom egyébként, hogy azért itt a hagyományos foszilis energiahordozók terén az önellátás az nem igazán alternatíva sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak, de ezért volt nagyon fontos az, hogy hazánkban is egyrészt nagyon sokat nőtt a megújulókon belül a nap energiának a felhasználása. Ez segítette azt, hogy jobban át tudjuk vészelni az ilyen energetikai kihívásokat, turbulenciákat, illetve a másik, ami nagyon fontos, ugye az a Paks 2 felépítése. Nyilván ez sajnos húzódik külső okok miatt, de ez, ami a belső ellátásunkat igazából elsődlegesen biztosítani tudja. A rossz hír az az, mert itt elhangzott, hogy kéne vezetékeket építeni, talán olajról volt szó, de ugye a gázvezeték is felmerülhetett volna. Ugye az a problémája Magyarországnak, az a szerencsétlen helyzete Magyarországnak, hogy nekünk nincsen saját tengerpartunk, ugye mindig azt szoktam mondani, akinek van tengerpartja, az gyakorlatilag minden más tengerparti országgal össze van kötve virtuális olaj- és gázvezetékkel, hiszen nekünk viszont csak csövön lehet, és láttuk sajnos az elmúlt egy évben azt, hogy hiába van egyébként két olajvezeték is, ugye az egyiket elzártak, a másiknál pedig nagyon drága tranzitdíjjal tartották a magyarokat nyomás alatt. Tehát most lehetne 27 vezetékünk is, az se lenne sokkal könnyebb helyzet egyébként, arról nem is beszélve, hogy egyébként véges sok országon körülöttünk, akin keresztül egyáltalán ilyen vezetéket tudnánk üzemeltetni. Tehát Magyarország esetében sokkal inkább az önellátás felpörgetése az, ami fontos lenne, és itt pedig inkább a napenergia és az atomenergia az, ami szerintem elsődlegesen érdekes lehet.
És mi van ezzel a Makóval?
Hát ugye Makó az nagyon régóta itt van már az asztalon, sokat beszélünk róla, de sajnos itt komoly előrelépés nem történt, tehát én azért itt rövid távon semmiképp se várnék megoldást Makótól.
László van velünk a vonalban, jó napot kívánok, László!
Ez is sokan tiszteletre üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát tulajdonképpen a közel-keleti helyzetnek a változásai az minden körülmények között az egyik lába csak a mi ellátásunknak, és elsősorban azért is fontos, hogy az Európa ellátásának is. És én úgy látom, hogy összefüggés fedezhető fel a G4-eknek a találkozója után keletkező cselekedetekben, miután ha Európa olyan mértékben hátra terült a gazdaságilag, hogy képtel esetleg az amerikai áruk megvásárlására, ez értséget adhat az Egyesült Államoknak ennek a felszámolására. És ezt látjuk most. Ugye nincs senki barátunk. Kína nem barátunk, az orosz nem barátunk, az Európai Unió, hát hogy is mondjam, csak legalábbis mostanság egy hosszabb ideje
most épp a barátunk.
Tehát azt se lehet nevezni pártatlan barátnak, és az elkövetkező időkben tehát az önellátásnak a fontosság legyen magasabb. Így a paksi atomerőműjé is, többek között az új gázvezetéké is, az új barátságvezeték ágnak is, és mindamellett a kereskedelmünknek a kiszélesedésében is, a vásárolóerőben is, hogyha akadozik Európának a gazdasági helyzete, mint hogy látjuk egy ideje már, és még ez csak a kezdet, akkor nem várható az, hogy a mi helyzetünk ennek következményeképpen legalábbis megmarad azon a szinten, ami van. És már az is jó lenne. Ezért én úgy látom, hogy a úgynevezett több lábon állás az energiában az elsődleges szempont kellene legyen. És valószínűleg tartom, hogyha ez nem következik be, az gazdaságilag olyan mértékű zuhanást fog okozni, legalább, mint amilyen az Európai Unió területén tapasztalható Németországban, Franciaországban, és ennek a vonzás közvetében is természetesen.
Köszönöm szépen, László. Említette Sebestyén Géza is, és említette a kedves hallgató is Paksot. Tudunk arról valamit, hogy az új kormány mit tervez Paks befejezésével kapcsolatosan? Lehet, hogy volt erről szó, de az én figyelmemet őszintén szólva elkerülte, tehát nem tudom, hogy...
Ugye ezt is felül kívánják vizsgálni, azért nyilván én maximálisan megértem azt, hogy egy kormány, mikor, egy új kormány, mikor oda kerül, akkor először szeretné felmérni a helyzetet, de azért nagyon fontos lenne energiaterén, különösen az, hogy itt gyorsan, hatékony és jó döntések szülessenek, ugye erről beszélünk mi is, és ugye László is arról beszélt, hogy az egész Európai Unió szempontjából az energiaellátás az mennyire fontos. Én ezt még tovább vinném, ezt a gondolatot. Alapvetően egy sikeres ország, vagy egy sikeres birodalom, az mindig arra épült, hogy volt valamilyen nagyon hatékony energiaforrása. Ugye az angoloknál először ez a szén volt, ugye ráépült az iparjuk, és más országoknál is ez megfigyelhető. Az európai gazdaságnak a sikerének a receptje, ameddig még sikeres volt az európai gazdaság, az az olcsó orosz energia volt, erre épült egy nagyon magas hozzáadott értékű, alapvetően német, de azért itt beszélhetünk még francia, holland, egy-két más országról is, de alapvetően egy nagyon erős német ipar, és ezt a jó minőségű, olcsó energiával előállított terméket exportálták a nagyvilágba. Most az a helyzet, hogy nagyon drága az energiaimportunk, ha egyáltalán van, ha éppen nem robbannak föl vezetékek, ha éppen nem zárnak le szorosokat. Emellett az a nagyon komoly ipari know-how megvolt Németországban, az gyakorlatilag lassan tűnik el, és az új iparágakban elektromos autógyártás vagy mesterséges intelligencia már nincs ott Európa az első szereplők között, és emellett az export piacaink is tűnnek el, hiszen mind Kínával, mind Amerikával, a szokásos vevőinkkel vagy vámháborút vívunk, vagy már fejlettebb termékeik vannak, mint nekünk. Tehát gyakorlatilag az európai gazdasági modellnek minden egyes fő eleme az repedezik, és ameddig ez nem lesz megjavítva, megoldva, addig nem nagyon reménykedem én sem abban, hogy az európai életszínvonal, az európai életminőség az növekedni fog. Ha megnézzük, itt Magyarországon nem láthattuk ezt, mert nagyon szépen nőtt a magyaroknak az életminősége, a jövedelme az elmúlt években, de ha körülnézzük a fejlett-nyugati országokban, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy folyamatosan csúsztak le egyébként az emberek, folyamatosan értéktelenedett el a fizetésük, nem követte a fizetésük növekedése, a költségeit növekedését, akár az energiának a növekedését, a lakhatási költségeknek a növekedését, pontosan azért, amiről most beszéltünk. Tehát kell egy erős gazdaság ahhoz, hogy a magas életszínvonalat azt biztosítsuk, és mivel nincsen már meg az erős európai gazdaságnak az alapja, ezért nagyon rossz pályán van, mozog, és fog mozogni is a következő években az európai életminőség.
Hát úgy tűnik, hogy Európa a geopolitikai folyamatokban sem tud nagyon beleszólni. Ha mondjuk egy terület vagy egy ország gazdaságilag erős, akkor feltételezem, hogy sokkal nagyobb befolyása van, nem, a geopolitikai történésekre.
Ez így van, és sajnos persze ezek teljesen összefüggnek, tehát valóban ez a gazdasági erőnek az elvesztése, ez oda vezetett, hogy kevésbé figyelnek oda Európának a hangjára, a szavára. Nyilván demográfiai folyamatok is vannak ezek mögött, de a gazdasági erő elvesztése az egyik fontos erője, fontos oka ennek, és hát ugye nyilván katonai erőnk sincsen, ami nagyon sokáig egy jó hír volt, mert amíg a világ békés volt, addig jó volt, hogy nem költöttünk mi a GDP-ből annyit katonai kiadást, mint más országok. Több maradt arra, hogy a jólétét az országoknak növelni tudjuk, de sajnos a mostani helyzetben ez is fontos szempont lett, és ez a másik oka annak, hogy nem annyira érdekli a világ többi országát, hogy mi a véleménye az Európai Uniónak, mert nem mi vagyunk azok, akik ezekben a helyzetekben akár pro, akár kontra bele tudunk szólni abba, hogy mi fog történni.
Jó, hát ez most megváltozik, ugye, mert az Európai Unió a védelmi kiadásoknak a megnövelése mellett döntött, de hát, hogy mondjuk ebben a versenyben, hogy sikerül majd utolérni azokat, akik fényévekkel vannak előttünk, az egy másik kérdés. Hallgassuk meg Istvánt, ő van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk Istvánt!
Két évvel ezelőtt Szombathelyen a jelen miniszterelnökét, M. Pétert arról kérdeztem, hogy gondolkodik-e semleges országban, Magyarországban. Na hát sajnos nem úgy látom, hogy semleges lenne, igencsak húz nyugat fele. A fele nyugat fele, amely szerintem elveszti azt a háborút, amit mondjuk kelettel folytat, de az embereket ezt lassan feláldozza. Éppen most láttam, vagy hallottam, hogy a németek igencsak megint próbálkoznak, hogy bekapcsolódjanak ebbe a történetbe. Amerika az pedig egy haszonélvező az egész dolognak. A 250 év alatt, mióta Amerika van, így mondhatjuk, hogy Amerika, azóta 233 éve minden évben háborúzott. A fegyvergyártás az jó üzlet, az a kérdés, hogy ki irányítja őket, mert nem az emberek, hanem néhány őrült gondolkodó, aki a világon globalista gondolkodásban gyakorlatilag mindent le akar tarolni, megszerezni mindent, irányítani akar.
A nem létező mély állam nyilván, hogy világhatalom.
Így van, de most ha csak annyit mondok, hogy ha megnézzük a hetes jegyzőkönyvet, a Tom Bölcsének jegyzőkönyv hetesre, azt mondja, hogy Amerika japán fegyvereivel így írja, fognak érvényt szerezni a gondolataiknak, tehát hogy végre legyen egy világkormány, egy világ vezetője. Na most a világnak egyetlen egy vezetője kell, hogy legyen, az pedig a tudást hordozó, és minden embernek gyakorlatilag ellenkezően mondani azt, hogy most neki áll fegyvert elindítani, vagy gyártani, vagy bármilyet csinálni a másiknak kár. Tehát itt egy erkölcsi tudati forradalomra van szükség, egy semleges Magyarország tudna olyan példát adni, önállátást meg tudjuk teremteni, tudna olyan példát adni, ami az egész világon kihatna. A jelen pillanat, ami most folyik, az egy őrület ember, embernek farkasa, és nem akar ebben változni, mert a média, a politika az teljes mértékig megvadítja az embereket. Én ezt így látom, és bízom benne, hogy lesz egy pozitív változás, ha az emberek végre azt mondják, hogy azért figyeljünk már oda a tanításra.
Értettük, és már nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a információkat, illetve a véleményét. És akkor most térjünk picikét vissza erre az amerikai, iráni, illetve az energia kérdésére elsősorban. Ugye beszéltünk itt már biztosítási díjakról, beszéltünk arról, hogy milyen sokba kerül nyilván az aknátlanítása a hormozi szorosnak, vagy a tarancsok kiemelése, és a többi, és a többi. De ez a háború, ez most okozott-e valamifajta eltolódást a világenergia készleteiben? Mert azért itt gázmezőket bombáztak, meg olajmezőket bombáztak. Szóval, hogy azt már felmérte valaki, hogy akkor itt mennyi tűnt el ezekből a semmibe?
Ez is egy nagyon fontos kérdés. Nyilván pontos számokat nem fog tudni mondani, de ez is egy probléma most. A másik probléma az az, hogy a megsérült kutak, vagy a megsérült olyan egységek, amelyek például a gázt cseppfolyósítják, ezek milyen gyorsan állíthatók helyre, tehát milyen gyorsan tud visszaállni az a akár termelési, akár cseppfolyósítási kapacitás, ami régen megvolt a világban. Valóban, ahogy ezt a szerkesztő úr helyesen mondta korábban, ugye leapadtak nagyon sok helyen a tartalékok, az olajtartalékok, mikor fogják tudni ezeket újra föltölteni az országok, és amikor ez mind-mind megtörtént, és ez nem napok, nem hetek, hanem inkább hónapok kérdése, amikor ez mind-mind megtörtént, tehát a kutak helyreálltak, az LNG kapacitások helyreálltak, újra feltöltöttek a tárolók, a fosszilis tárolók, akkor mondhatjuk azt, hogy visszatértünk oda, ahonnan a háború előtti helyzetben kiindult a világ.
Végezetül még egy pár mondatot beszéljünk arról, hogy ma bejelentés szerint a kormány, nem tudjuk még, hogy milyen céldátummal, de megszünteti a védett üzemanyagárat, tehát ugye ez az 595 forint, ami eddig volt, az másképpen alakul. Sőt, hát ahogy én így érzékeltem, ők optimisták abban a tekintetben, hogy ennél is kevesebbet fogunk majd a kutakon fizetni. Ön mit gondol erről, hogy ez idejekorán történt, vagy épp időben, vagy egyáltalán mit gondol?
Ha a legoptimistább forgatókönyvet nézzük, tehát azt, hogy itt ténylegesen véget fog érni a háború, megegyeznek a felek, és minden rendben lesz, és nem is újulnak ki a konfliktusok, akkor egész biztos, hogy arra számíthatunk, hogy az olajnak az ára az csökkenni fog a mostani szintekhez képest is, tehát az olaj az olcsóbb lesz, és a forint is várhatóan erősödni fog. Ez a kettő együtt ez azt okozza, hogy a beszerzési költsége a benzinkutatnak az kisebb lesz, tehát valóban a benzinár csökkenése az ebben az esetben borítékolható, viszont tegyük hozzá, hogy erről beszéltünk korábban, hogy senki nem garantálja azt, hogy ez a legoptimistább forgatókönyv fog bekövetkezni. Elég, hogy csak egy csúszás van a folyamatban a tárgyaló feleknél, már az is megbolygathatja akár az olajpiacot, akár a forintnak az árfolyamát, vagy ne adj Isten, a konfliktus újra kiéleződik, akkor mind a két esetben arra számíthatunk, hogy növekednek majd a világpiaci olajárak, akár a forint is gyengülhet, és akkor ez a védett árak rendszere, ez komolyan hiányozhatna a kutakon.
Sebestyén Gézának, Sebestyén Géza közgazdásznak, az MCC gazdaságpolitikai műhely vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy velünk töltötte itt a délután egy részét, mi pedig hamarosan a pusztító szélsőséges időjárási jelenségekkel beszélgetünk majd tovább hallgatóinkkal. Egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek hazánkban, például a szupercellás viharok, vagy az ökölnyi nagyságú jeget lezúdító, vagy áradást okozó esők. Szakértők mindezt a klímaváltozással magyarázzák, hiszen néhány évtizede még nem voltak ilyen pusztítóak ezek a viharok. Hogy milyen folyamatok állnak a jelenség mögött, arról Fejős Ádám meteorológus beszélt a Tegnapi délelőtt című műsorban.
Alapvetően nagyon sokféle extremitás van a légkörben, minden esetre azt most már így a szakma nevében talán biztosan állíthatom, hogy évtizedek óta a meteorológusok, klímakutatók és úgy általánosságban a tudományt képviselő kollégáimmal együtt szinte már szajkózzuk, hogy a globális felmelegedés az alapvetően az extrém időjárási mintázatok irányába mutat, vagy legalábbis jobb eséllyel alakulnak ki hevesebb csapadékrendszerek, ez jelenthet akár hevesebb nyári zivatarokat, zivatarláncokat, vagy akár szupercellákat. De fontosnak tartom azért, hogy külön válasszuk a hurrikánt például a szupercellától, mert hogy egyébként méret tartományban is eltér egymástól a kettő, hát még a tornádó, ami egyébként kapcsolódhat a szupercellához, de hurrikán Magyarországon nem lesz, maximum olyan maradványciklon elérheti a Kárpát-medencét, ami egykor hurrikánnak indult, de nem ezekből szoktak kialakulni általánosságban, legalábbis Magyarországon a legveszélyesebb időjárási jelenségek, hanem pont ilyenkor a nyári időszakban az úgynevezett szupercellákból.
Mi a különbség egy zivatar és egy szupercella között?
Valójában a szupercella is zivatar jelenségnek számít. Zivatarnak egyébként azt nevezzük, ezt nem mindenki tudja, amikor légelektromos tevékenység hatására dörgés, villámlás tapasztalható. Na most a nyári zivatarokból léteznek úgynevezett álló zivatarok, amik létrejönnek egy adott térség felett. Ez lehet akár egy város rész is, tehát annyira pici is lehet egy zivatar, lehet akár egy mondjuk budapestnyi méretű is, bár ott már elérjük azt a szintet, amikor már a szupercellás mérettartomány szóba jöhet, mert hogy a szupercella, és itt van a kutya elásva, az egy jóval nagyobb méretű képződmény, mint egy nyári zivatar. Még egy zivatarláncnál is lehet nagyobb, a zivatarlánc az sok zivatarláncba vagy vonalba rendeződve halad. Most a szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Hallgatóinkkal is a szélsőséges időjárási jelenségekről beszélgetünk. Mondják el nekünk, hogy tette kárt egy-egy ilyen jelenség esetleg az egészségükben, vagy a vagyontárgyaikban. Ezekre lennénk kíváncsiak az elkövetkezendő percekben, és már is itt van velünk Zsolt. Jó napot kívánok, Zsolt!
Jó Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezető asszonyt és a stábtagjait. Jó volt hallani ebben a bejátszásban azt a bemutatást, hogy mi a különbség a szupercell, az ápoli zivatar között, mert ugye vidéken gyakorlatilag minden, ami villámlással jár, az már vihar. Viszont az elmúlt időszakban azért volt nem egy olyan kritikus időjárási jelenség, amikor nem csak mezőgazdasági kárt keletkezett, tehát a szél nem csak a kukoricát, vagy a gyümölcsfákat döntögette meg, hanem azért egész komoly hektár területeket is tönkretett, illetve olyan így van, épületekben is történt, sőt, templomokban is történt olyan kár, ami engem nagyon megdöbbentett még 2019-ben, amikor olyan erővel fújt a szél, hogy a négy mázsás harangot megkongatta. És ugye ez azért teljesen idegen volt, és teljesen idegen a közép-európai időjárástól. Voltak történelemben fejezéséből tudjuk, azonban azzal, hogy megváltoztattuk a Kárpát-medence vízrajzát, és ugye a folyószabályozások után a 100 évre rá, ugye majd az 1960-as évek TSZ-esítéssel a vizet kizavartuk az országból, és igazából most meg ugye egy ilyen teljesen gyors lefolyású árvizekkel számolunk, sőt az éven nem is volt igazán árvíz a szélsőséges meleg miatt. Ez egy olyan változást is okozna a légkörben, ami eredményezi ezeket a folyamatokat. Mi azt tapasztaljuk itt a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei régióban, hogy most már beállt egy körülbelül 2-3 éve, vagy lehet, hogy akár 4 éve is beállt ugye az időjárás, és most már nagyjából tudunk rá készülni, számolni, mert tudjuk, hogy áprilisban melegek lesznek, májusban jönnek a fagyok, és azért látjuk azt, hogy mindenki erre igyekszik készülni, de hathatós megoldás.
De hogyan lehet erre, épp ezt akartam kérdezni Zsolt, hogy hogyan lehet erre készülni?
A mezőgazdaságban például nagyon sok innovatív megoldás született ebben, és ugye nem csak a régi klasszikus úgynevezett füstölés, hogy tüzet raknak a gyümölcsösökben, és ugye a füstel, ugye a meleg füstel, hanem most már olyan eszközök, amelyek meleg vizet juttatnak ki. De a hosszú faggyal szemben, ami most például itt az éven volt, itt a Szatmár-Beregi régióban nem tudták felvenni a versenyt például a gyümölcstermesztők. Hiszen nem csak úgy volt, hogy a hajnali fagy, ami mondjuk egy hajnali 4 órától 6 óráig kertében visszaül -2-3 fokra, nem már éjfélkor -2 fok volt májusban, és hajnali 6 órára, vagy reggel 6 órára -6-7 fokra is lement a hőmérséklet. És akármilyen romtrágyás kezelést, akármilyen mondjuk így, hogy mesterséges hőtermelést alkalmazunk, ezt az extrém hideget nem voltunk képesek kivédeni, és ez sajnos meglátszik, és valamilyen szinten ezért kell nekünk a jövőben arra gondolni, hogy nem lehet olyan gyümölcsfajtát kifejleszteni, ami a faggyal szemben álló, ha már itt a mezőgazdasági kárról beszélünk. Viszont egy olyan védelmi rendszert, és itt most inkább azt mondom, hogy financiális jelleggel, mert azok a gazdák, akik hosszú éveken keresztül erőt nem kímélve 5-8-10 éven keresztül fejlesztették a gyümölcsöseket, mert arra kell számolni, hogy mire egy gyümölcsös termővé fordul, az 5 év munka is addig csak viszi a pénzt, majd 5 év után elkezd szépen lassan visszatermelni, hogy erre legyenek megoldások. A másik pedig az ingatlanok.
Igen, hát nyilván meg kell találni azokat a növényfajtákat, amiket termeszteni fogunk, amelyek megfelelnek ennek a szélsőséges, egyre gyakoribb szélsőséges időjárásnak, klímatűrőek, úgymond. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált ebben a témában, és a hírek után folytatjuk.
Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terrorelhárítási központ önállósága, és az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy- és objektumvédelem, valamint a terrorelhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. A gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány átlátható és korrupciómentes gazdaság kialakításán dolgozik. Hozzátette, az Audi beruházása hozzájárul a magyar műszaki tudás és a hazai szakemberállomány további fejlődéséhez. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkár a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. Az izraeli hadsereg átcsoportosítja erőit Dél-Libanonban, azután, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta az egyetértési nyilatkozatot. A katonaság közölte, megszilárdították jelenlétüket a térségben, és továbbra is fenyegetések felszámolásán, illetve észak-izraeli települések védelmének erősítésén dolgoznak. Izrael egyelőre nem tervezi a dél-libanoni lakosok visszatérését az általa ellenőrzött területekre. A következő lépésekről a jövő heti izraeli-libanoni tárgyalásokon dönthetnek. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak majd az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. A gyógyulást támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. A következő napokban ráadásul egyre melegebb idő várható. Holnap is marad egyébként a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, napközben 30 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.
Műsorajánlat. Nagyok.
20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
Európai túltermelés és hazai válsághelyzet. Egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készítettek a hazai sertéstartók.
A sertéságazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges.
De holnap hajnalban arról is beszélünk, hogy támogatáshoz jutnak a ragadós száj és körönfájás miatt érintett jó és sertéstartók. Pirisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra múlt 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szenvedett már viharkárt, mostanság egyre több a pusztító, szélsőséges időjárási jelenség. 759-52-00, ez a telefonszámunk, egyes vagy 30-as előhívóval elérhető, és 39.666, ez pedig az SMS számunk. A viharoknak több fajtája van, így a viharkárok is többfélék. Erről beszélt a délelőtt című műsorunk tegnapi adásában Németh Péter biztosítási szakértő, a riporter Gécsek Tóth Enikő volt.
Az, hogy egyre szélsőségesebb és egyre az időjárásunk egyre több ilyen veszélyt tartogat, az pénzben is pontosan mérhető. Ugye kb. Ózóta tudjuk, hogy a hurikán felkapja a házat és komoly károkat csinál benne, és ebből most már valóban itt Magyarországon is meg kell tanulni viccen kívül olyan időjárási fogalmakat, amiket eddig mondjuk hollywoodi filmekben vagy tényleg külföldről hallottunk, és egyre több az ott vannak. Nagyon nagy károkat tud okozni, a jég egy pillanat alatt megérkezik, gépjárművekben, lakásokban, ingatlan kerti bútorberendezésekben, és néha még egyébként egészségben is abszolút számosítható és mérhető károk vannak.
Ha a bejelentéseket nézzük ilyenkor egy-egy jégkár után, akkor főleg mit bont meg a jég, vagy mit sért a tetőt?
A gépjárművek nagyon sokat sérülnek, tehát egy gépjárművet ugye, mint hogyha golyó szórol, nem lyukasztja persze át, de ilyen apró huplik vannak rajta, és hát már iparág is létrejött, hogy megpróbálja helyre hozni őket, de nagyon hamar, 5-10 perc alatt totál károssá minősítheti a biztosító kaszkó biztosítás alapján mondjuk egy autót, amit rendesen elvert a jég. Volt egy néhány évvel ezelőtt olyan időszak, amikor az Alföldön több autókereskedést elvert a jég, és ott csődközeli állapotba kerültek sokan szolgáltatók, kereskedők, mert annyi autó volt a telephelyükön, hogy azokat a bizományba beadott a vadonatúj autók, gondolom, mint kaptak. Ezek az apró jég, ami azonnal kárt okoz, még ezek a legtöbbször nem okoznak kárt az épületekben, de a kerti bútorokat, berendezéseket, kinti tárgyakat, azokat más sűrűn tönkre teszik, hogy közeledünk az ingatlanok felé, és végül tudnak jönni az ingatlanba keletkező károk. Itt általában a rendesen megépített tetőszerkezeteket, vagy a nem túl öreg házakat nem károsítja annyira a jég. A vele együtt érkező szélvihar viszont már sokkal inkább, ugye ott le tudja tépni adott esetben a tető bizonyos elemeit, régi házaknál akár össze is tudja törni mondjuk a tetőt, de ezeket a könnyű, gyönge szigeteléseket, amik a ház oldalán vannak, ezt amikor oldalról megfújja a szél a jeget erősen, akkor nem egyszer bele tud verni a szigetelésbe, és esztétikai meg szigetelési károkat is tud okozni, tehát valóban nem játék ez ma már.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Németh Péter biztosítási szakértőt hallották tehát, aki a szélsőséges időjárás anyagi vonzatáról beszélt. János viszont itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, János!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Hát, mint gyakorló gazdálkodó, ez alatt a 31 néhány év alatt többször volt olyan, hogy jégverést kaptunk, és amikor a búza már olyan volt, hogy hosszak halászt, akkor vert el a jég. Hát kaptunk némi kártérítést, de a gyümölcsösünket azt nem abban az időpontban vert el, mint a búzát, hanem korábban. És olyanná vált a körte, hogy eladhatatlan lett, tehát abból csak pálinkát tudtunk készíteni, az az se volt rossz, csak nem érte meg. Inkább arra térnék ki, hogy amikor volt az a rendszerváltás, akkor ugye volt kétfajta vízügy Magyarországon, Csongrád megyében, az Alsó-Tisza vidéki vízigazgatóság, és amit a TSZ-ek hoztak létre, az pedig a csatornahivatal. És annak idején föl voltak a csatornák töltve vízzel, öntöztek minden irányba, sőt olyan van, hogy alá volt csövezve a kukoricaföld, és folyt a víz befelé. És ezt azért mondom el, hogy most csodálkoznak, hogy lement a talajvízszint, és ugye ez befolyásolja a klímát is. És annak idején azt mondták, hogy azért a rendszerváltásra azért nem nyomatják fel a csatornákat vízzel, mert a franciáké lett az áramszolgáltatás, és hát közben eltűntek a szivattyúk, úgyhogy most már talán állítólag visszavásárolták.
Tehát, hogy drágább lett akkor öntözni ezek szerint.
Igen, nem éri meg, azt mondták, nem éri meg. És akkor utóbb az volt, hogy hektáronként fizettünk a csatorna karbantartásokért, meg hogy föl legyen nyomatva vízzel, és utána megszüntették, azt is nem kell fizetni, azóta el vannak hanyagolva a csatornák, nincs felnyomatva semmi, és sorálkoznak, hogy a talajvízszint az leapadt. És tetemes összegeket fizettünk be arra, hogy a csatornák legyenek rendben tartva, és pont az ellenkezője történt, nem felnyomatták a csatornák, nem tartották rendben, hanem leépítés történt. És most...
És ez miből töltötték föl, János, a csatornákat?
Hát azért, mert a körös, meg a Tisza itt van közel, Csongrád megyébe, és onnan ki voltak építve a szivattyú átemelő rendszerek, áramszolgáltatással, a dízelmotorokkal, mindennel, és hatalmas területeket úgy öntöztek, hogy alá van csövezve, és akkor a kukoricát elvetették, utána az árkot telenyomták vízzel, és csöveg keresztül a tavaly tele volt vízzel. És ez most elhalt. Sőt, olyan is van, hogy nem hasznosítják azokat a meglévő öntöző felszereléseket, amik ott áll, és már a Rócskavas telepen lehet vele találkozni.
Igen, hát nyilván meg kell oldani ezt a fajta helyzetet, mert akkor megy minden a lecsóba itt Magyarországon is egyébként, de ugyanezzel küzdik.
Még egy pár szót arról szeretnék beszélni, hogy vízparton vagyunk, és olyan körülményes az öntözési jogkiváltása, hogy 500 000 forintba kerül, mert 4-5 Kft-t meg kell hízalni ahhoz, aki talajmintát vesz meg, vízmintát vesz meg, szaktanászaton, mindent elkövetnek, hogy fizessünk meg vízóra, meg fizessünk a lekötött, de fel nem használt víz után, ha véletlen netán esne az eső, mostanában nem fordul elő, és akkor jön a katasztrófavédelmi hivatal, hogy a lekötött, de fel nem használt víz után fizessünk nekik is. És az öntözési engedélyünket legutóbb a katasztrófa védelmi hivatal dandár tábornoka adta ki. Nem tudom, miközben a dandár tábornok az vízi szakember.
Hát fogalmam nincsen, János, ő volt nyilván a megbízott ebben az ügyben, nem tudok másra gondolni. Bocsásson meg, hogy elbúcsúzom öntől, de István is itt van velünk a vonalban, és neki is szeretnék még szót adni. Jó napot kívánok, István!
Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat, önöket is. Hát visszatérve a... Halló?
Itt vagyok, hallgatom.
Visszatérve a viharokra, hát régen is volt ilyen minőségű szálák és viharok, azért azt nem mondhatjuk, hogy nem volt, csak ugye másféle építkezés volt annak idején, tehát most a könnyű szerkezetes épületekben óriási károkat tud csinálni. Régen azért nem, ez a 5-6 tájfenében nem ezek a fajta épületek épültek, tehát nyilvánvaló, hogy ez másképp viszonyult. Ezek a gyors építmények, ezek a hatalmas csarnokok, minden, amik ugye szendvicspanelekből, pár kilós építelemekből meg vannak csinálva, óriási kár van. De végül is itt a legnagyobb probléma, hogy a viharkárok esetén a biztosító, ugye? Hát most vegyünk egy egyszerű embert, aki befizeti azért a biztosítását, hogy hát ha esetleg kára keletkezik, akkor ugye valamivel meg tudjon térülni. Vegyük a viharkárt, kérem szépen, mondjuk mondjuk elviszi fél házát, fölértékelik azt, hogy jön neki 5 millió forintba kerülve azt, hogy visszarakja a háznak a tetejét, ami egy elfogadott összeg egy 100 négyzetméteres házon. És a probléma ott kezdődik, a biztosító mondja, hát igen, majd a számla, majd a ez, majd a az, majd a amaz, és akkor majd a kijön, meg majd a szakértőjük, meg ez, meg az, meg amaz. De most a lényeg az az egésznek, honnét vegyen az a szegény ember, vagy az egyszerű ember 5 millió forintot, hogy megelőlegezze azt, hogy ő neki. Na, most akkor elmegy, keres egy szakembert, uram, csinálja meg a házam tetejét, meg tudja előlegezni, hogy ön, mint szakember, vagy ön, mint vállalkozó megveszi az én házamra a tetőanyagot, a tetőfát, a cserepet, minden az ég a tepedet. És itt nincs rendben, itt nincs normális helyzet, mert a biztosítóknak nem csak a pénzt kéne beszedni, hanem tulajdonképpen a segítség az nem ott van. Tehát a biztosítónak millió szakembere van, aki tökéletesen tudja azt, hogy mibe kerül, sőt, ott vannak a lehetőségek, és fizessek ennek a szerencsétlen embernek azt a pénzt, hogy neki tudjon állítani mastereket vagy bármit. Mert nem az a, nem annak a játéknak kell lenni, hogy betegyük a magas biztosítási összegeket, mert most már azért elég durva egy-egy házra évente a biztosítást, mert ugye azt elmondják, hogy hú, most már értékettek a házak, meg minden évben értékesebbek, meg hú, meg az építőanyagok, meg az, és csak megy, sófolódik a ház biztosítása, és akkor kérem szépen, amikor meg ténylegesen kár van, akkor na majd, ha hozott számba, hú, azt nem fogadjuk el, mert az a szakember az nem is, az ilyen, az olyan, az amolyan, és kérem szépen, itt valami nincs rendben.
Jó, hát életszerűtlen is az egyébként, mert nyilván akinek levitte a tetőt a házáról a szél vagy az orkán, az nyilván minél előbb szeretne ugyanúgy visszaköltözni a házába, tehát még arra sincs nagyon idő, hogy itt lezongorázzák ezt az ön által elmondott folyamatot. Egyébként ehhez kapcsolódik egy hallgatónknak az SMS-e is, aki azt írja, hogy őt sokszor érte már viharkár, és a biztosító fel is mondta a biztosítását. Talált egy másik, de nem tudja, hogy azok majd mikor fogják felmondani. Köszönöm szépen István önnek is, miként az összes többi hallgatónak, aki ma megtisztelt bennünket azzal, hogy felhívott vagy üzenetet írt. Mondom a holnapi témáinkat. 5-ről 27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformájú személyazonosító igazolványok. Mit gondolnak erről? Ismernek olyat, akinek ez gondot okoz? A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a hangmérnök Lájer Rita volt, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.